Nézzük meg akkor a listát. Ugye most már évek óta Mészáros Lőrinc az első, és az elmúlt két évben 50%-kal nőtt a vagyona. Vajon ez annak tudható, hogy olyan iparágakban van jelen, ami a 21. század iparágai?
Nem feltétlenül, mert mondjuk informatikában, gyógyszerszektorban nem találjuk.
Vagy online kereskedelem.
Igen, az online kereskedelem az egy külön téma lehetne, hiszen most ott tartunk, hogy magyar cég az online kereskedelemből lassan teljesen kiszorul, és átveszik a kínai, román, stb. Online. De ezt felejtsük el, ez szerintem ez egy külön adást megérne.
Igen, de hogy az online kereskedelem a 21. századi iparága, arról nincs vita kettőnk között.
Hát persze, hogy nincs. Például az online leánykereskedelem. Az, úgy gondolom, az nagyon dübörög. Elég ránézni Gattyán György szócikkére. Ugye ő a negyedik az idei listánkon is, és mindig az első ötben volt, sőt volt, hogy előrébb volt. Az kevés embernek gondolom tűnik fel, hogy ő az elmúlt évben 12 darab, tehát egy tucatnyi, hogy így fogalmazzak, felnőtt tartalom szolgáltató céget vásárolt meg.
Plusz a Playboyt.
Ja, plusz a Playboyt, igaz. Teljesen jó. Igen. És hogyha most tessenek megkapaszkodni, van olyan hét, amikor ezeknek a fórumoknak a látogatói száma meghaladja az 1 milliárd embert.
Egy hét alatt?
Egy hét alatt. 1 milliárd embert, mondom még egyszer. Úgyhogy aki finnyáskodik, és azt mondja, hogy ja, hát ez egy ilyen gyanús üzel, meg itt ugye könnyű, mert csak a lányokat kell mutogatni, kérem, tessék, csinálják utána. Gattyán György több mint 10 éve csinálja ezt, jóval több mint 10 éve, és most is a topon van.
Igen, hát ugye ez nem a klasszikus online kereskedelem, de még egyszer azért érek vissza erre, mert én azt gondolom, hogy azért a világ mégiscsak fordult a 21. században. Ugye most az AI, azaz a mesterséges intelligencia felé, erről majd később beszélgessünk, de azért az online, mint gazdasági tevékenység mégis a 21. század iparága.
Ez nem kérdés. Az ebben az érdekes, mert sajnos sokat gondolkodtunk, és úgy volt, hogy egy cikket be is teszünk erről. A tavalyi számban egyébként volt egy ilyen cikk, ami ezt próbálta körbejárni, hogy miért nincs Magyarországon, vagy nem volt Magyarországon egy olyan cég, vagy egy olyan startup kezdeményezés, ami igazán nagy pénzt hozott volna. Dollármilliárdot, ezeket hívják unikornis cégeknek. Miközben a hasonló fejlettségű, mondjuk Lettországban, Litvániában, ha nem is azt mondom, hogy több tucat, de jó néhány meghatározó ilyen cég született. És ez fölveti azt a kérdést, hogy miért nem tudunk, vagy miért tudunk nehezen vagyont számolni online kereskedő, vagy online szolgáltatást nyújtó cégekkel. Miért nehéz ezeket beárazni?
Hát igen, mert ugye az első 10 embernek, vagy az első 10 leggazdagabb magyarnak a listáját nézzük, akkor talán a Jászai Gellért az egyetlen, amelyik ebbe a kategóriába van, ami a 21. századi parága, igen. Nem? Nem ő az egyetlen?
Igen, érdemes egyébként Jászait kiemelni, mert ő egy év alatt megduplázta a vagyonát, és most a 8. helyre jött föl, és az ő vagyona 264 milliárd forint, tehát majdnem 1 milliárd dollár. Az az érdekes benne, hogy ő egy olyan cégcsoportot rakott össze, ami a telekommunikációtól az űrtechnikán át a hadiparig, ível. Még az is lehet egyébként, zárójelben jegyzem meg, hogy azért ennek a cégcsoportnak az adósságállománya meghaladja 900 milliárd forintot, zárójelben bezárom.
Tehát, hogy most ilyenkor mi van a vagyonértékeléssel?
Ilyenkor a vagyonértékelés a tőzsdei záró árfolyam.
Tehát nem levonva belőle a hitelt?
Nem, mert ilyenkor a tőzsdei árfolyam a meghatározó. Ugyanúgy, mint ahogy Mészáros Lőrinc meghatározó cégénél, vagy Csányinál az OTP, és akkor még emlegethetném, akiknek tőzsdei vagyonuk van, ott ez a prioritás. Tehát ott nem bonyolítjuk a számítást és a számolást.
Tehát ez nem nettó? Ezek a vagyonértékek nem nettók?
Nettó.
De?
Nem de. Nettó, mert ennyiért veszik a részvényt. Hát ennyi a részvény ára. Tehát itt nincs mit szórakozni, kérdőjeleket feltenni. Ennyi ez megveszi.
Hitellel együtt veszik ennyire a részvényt.
Ennyi az ára. Hát akár, hogy számol a befektető azzal, hogy ennek a cégnek van jelentős adósságállománya. Kész.
Jó, hát akkor térjünk vissza a listára, ugye már említetted az OTP-t. Ugye az OTP-be az az egyenes vonal, ugye, ami a Csányi vagyonánál látható, és hát most már ő is dollármilliárdos, sőt, két milliárdos?
Igen.
Egyébként 5 dollármilliárdos van, ahogy számoltam, és 4 eurómilliárdos.
Igen, hát
ez azért... Jó, ezek játék a számokkal, de azért nem lényegtelen.
Nem, bizony. De azért, hogyha összehasonlítjuk, mondjuk én mondok egy olyan szereplőt a nemzetközi és a közép-európai térségből. Kretinszky a cseh milliárdos, az a héten jelent meg a The Times-nak a milliárdos listája, ott is előkelő helyen van. És mi érdekes, ő megvette az angol királyi postát, a Royal Mail-t, és megvette a legnagyobb és a leghíresebb, azt gondolom az egyik legszínvonalasabb brit áruházláncot, kiskerláncot, a Sainsbury-t. De, és hát ilyen nagyságrendekben mozognak ezek az igazán gazdag regionális milliárdosok. Tehát nem azt most, nem akarom minősíteni, de nem boszniai cementgyárat vesz, hanem úgy mondjam, egy emblematikus.
Jó, azért én megvédem Csányi meg az OTP-t, azért az OTP is elég sok környezetben lévő bankot vett, sőt, ugye most egy finn bankért hajt, azt hiszem, ugye van egy akvizíció, amire még nem került pont, de beszélnek már róla, ugye az újabb akvizíció is napirenden van, és az OTP már sok bankot vett itt a környéken.
Persze, nem szabad leértékelni, és nem távol álljon tőlem, hogy leértékelem ezt, hiszen éppen most olvastam egy elemzést, hogy amikor Csányi Sándor átvette az OTP-t, akkor 1,2 milliárd volt a profitja. Tavaly 1000 milliárd volt a profitja az OTP-nek, és ennek ugye 75%-át a lángbankok hozták. Magyarul tényleg egy regionális multit épített fel.
Sőt, hát igen, a lángbankok hozzák több, mint az 50%-át, sőt, azt hiszem 60%-át.
75-öt. De mondjuk érdemes azt is megnézni, ugye mindjárt mondom pontosan, hogy az OTP-ben Csányi Sándornak 5,2 millió részvénye van, ez 132 milliárdot ért a március 31-i záró árfolyamon. És erre egy 5 milliárdos osztalékot is föl tudott venni. Tehát azért ez látszik, hogy számára is, bár nem meghatározó tulajdonos, de azért ő is. Mondok egy másik példát, keveset beszélünk arról, de ez is nagy teljesítmény. Ugye említettük Gattyán a Csányi Sándor féle birodalmat. Ugye itt van Váradi József, aki a nullából épített föl, tényleg a nullából épített fel egy európai vezető légitársaságot. Jó, hogy az ő tulajdon része most 5% körül volt, de ugye, természetesen ő is rajta van a magyar százas listán, de kérem szépen, megcsinált valamit. Megcsinált olyat, amit se előtte, és jelenleg sem tud senki.
Hát igen, nem, és nem egy startupot.
És egy olyan csinált, ami kézzelfogható, van, mit tudom én, 140 repülőgépe, nem tudom, a hány bázisállomása, stb. Tehát ezek előtt le a kalappal. Most az tök mindegy, ebből a szempontból nézve és visszakanyarodva a korábbi kérdésedre, engem nem érdekel ilyen szempontból, hogy az, mondjuk az első 1 milliót, mit tudom én, számítógép alkatrészek becsempészésével szerezte. A kérdés nekem sokkal inkább az, hogy mit kezd ebben az 1 millióval? Hogy vesz rajta egy autót, éjszakai életbe beleveti magát és elköti, vagy fölépít egy cégbirodalmat. Nem kérdés, hogy melyik, legalábbis nekem, számít értékesebbnek.